No, a mai napra, amit hoztam téma, az a genericitás, a mindenféle, főleg kollekciós segédosztály, illetve a szálkezelés megvalósítása jávában. No, a genericitás az egy érdekes témakör úgy önmagában is. Hogyha visszagondolunk, akkor ugye mi volt a genericitás? Az általános megoldásokat hogyan lehetett különböző nyelveken megvalósítani. Ugye a C-ben a genericitás az úgy nem nagyon merült föl, leginkább a malloc free kapcsán volt olyan, hogy hogyan tudunk olyan függvényt írni, ami minden típusra működik. Ugye a malloc az minden típusra működött, mert lefoglalt az adott típusnak szükséges területet, aztán kasztolással olyan típusúra hoztuk, amilyenre akartuk. A void csillag egy ilyen általános típus volt. Aki a quicksort függvényt, a qsort függvényt már nézte, az is ugye ez egy generikus függvény. Mi az általános típus, void csillag, szeretjük, nem szeretjük, de hát C-ben ez van. A másik, ami C-ben ilyen generikus megoldás volt, tehát több típuson is egyformán működött, az a define-os játék, de hát ezt már múlt fél évben mindenki megtanult, hogy ilyet nem nagyon illik csinálni, mert a mellékhatásokra elég érzékeny ez a, mondjuk ez a define maxos dolog. Úgyhogy helyette C++-ban bevezettük a template fogalmát. Ugye a template az mindenkinek ismerős, a sablon metódus, sablon osztály, ilyet kellett is írni C++-ból, vagy programozás 2-ből, a nagy ZH-n, ott az első feladat az mindig az, hogy implementáljon generikus osztályt, ami ezt meg azt tudja, vagy tud. Ugye ez már kellemes volt, hiszen tudtunk egy általános T-típust mondani, ennek a T-típusnak tudtuk a metódusait, attribútumait hivatkozni, anélkül, hogy a T-típusról bármi egyebet tudtunk volna. Egyetlen probléma volt az, hogy a T-típusról igazából a forráskód ismerete nélkül semmit nem tudtunk meg. Magyarul, hogyha mi akartunk használni valami generikus osztályt, generikus függvényt, akkor vagy a doksiba le volt írva szépen, hogy az adott T-típus az mit tud, és akkor annak megfelelően tudtuk a magunk típusával paraméterezni a templétet, vagy ha ezt nem tudtuk, akkor a fordító időnként ránk szólt, hogy ez így még nem lesz jó, még hiányzik belőle az értékadás operátor, hiányzik a default konstruktor, hiányzik egy egyparaméteres konstruktor, stb. Stb. Tehát itt a szemantikát azt szintaktikailag nem tudtuk megadni. Úgyhogy a Jávában ennél egy fokkal kellemesebben használható templétet fogunk látni. De ahhoz, hogy ezt lássuk, ahhoz meg kellett érni a mai napot, vagy hát ennek a környezetét. Tudnék, az 5.0-as Jáváig nem volt a C++-ban megismert templét megoldás. Helyette a void csillaghoz tértek vissza a fejlesztők, azt mondták, hogy ha valaki generikus osztályt akar írni, azt a legegyszerűbben úgy teheti meg, hogyha az az osztály az objecteken dolgozik, object referenciákat használ, és akkor végül is minden osztály az object leszármazottja, tehát minden osztálynak a példányai értékül adhatók object statikus típusú változóknak, és akkor innentől a dolog kezelhető. Egy probléma van, hát kasztolni kell. Tehát, hogyha visszakapunk egy object referenciát, és ebből nekünk valami speciális típusra van szükségünk, akkor kasztoljunk. Jó, tehát ez kicsit ahhoz hasonlít, hogy valaki kér egy, mondjuk a gyerek kér egy csoki fagyit, kap egy vanília fagyit, és amikor azt mondja, hogy ez nem jó, akkor megmondjuk, hogy már pedig ez a csoki fagyi, kasztoltuk csoki fagyira, és akkor ő dob egy class cast exception-t, és hát azt mi vagy elkapjuk, vagy nem. Mindegy. Ha nem kell neki a fagyi, nem eszi meg, ugye? Tehát ilyen egyszerű. Na most hát ennél azért egy fokkal kellemesebb megoldás, hogyha már compile time ez a kasztolás megtörténik, és nem nekünk kell futási időben azzal foglalkozni, hogy most csoki fagyi a csoki fagyi. Úgyhogy hát mutatok két megoldást, az egyik a template nélküli, a másik ma a templétes, és mindenki látni fogja, hogy hát a templétes az sokkal jobb. A template nélküli az egy egyszerű kis store, tehát egy általános dinamikus adatszerkezet. Ez most nem nyújtózkodik, mert az nem fért volna ki a szlájdra, hanem megadjuk, hogy mekkora a mérete, igazából egy tömböt csomagolunk be, hogy metódusokon át tudjuk elérni. Mit tud ez a store? Hát egyfelől tárolja azoknak az objektumoknak a referenciáját egy tömbben, ami objektumokat bele akarunk rakni, meg el akarunk érni. Megjegyzi, hogy hány darab objektumot tettünk már bele, hiszen igaz, hogy a Jávában a tömbök tudják, hogy mekkora a méretük, de azt, hogy ebből hány használható, hány érték használható, azt azért ők nem tudják megállapítani, úgyhogy külön most a méretet is tároljuk. Lesz egy konstruktor, itt be tudom állítani, hogy max. Hány elemet tudok tárolni a tárolomban, lefoglalok egy ennek megfelelő méretű tömböt, illetve hát a méretet azt nullára állítom, hiszen egyelőre egy darab konkrét elemünk sincsen, és lesz három darab függvényünk, egy put, ezzel bele tudunk rakni egy új elemet, értelemszerűen az utolsó helyre berakja, utolsó, tehát a méretnek megfelelő első nem használt helyre megnöveli a tárolt elemek számát. A get az egy adott indexen lévő elemet tud visszaadni, és a size az pedig megmondja, hogy hány elemet tárolunk. Nagyon egyszerű. Hogyan használom? Úgy, hogy mondjuk csinálok egy store objektumot, konstruktor hívásba megadom, hogy hány elemet akarok tárolni, beleteszek három darab stringet, a hello-t, a world-öt és egy felkiáltójelet, és utána, hogyha én ezeket ki akarom venni, akkor szépen egy for ciklussal végigmegyek a tömb elemein, és azt mondom, hogy get i, és a get i hatására az i-edik elemet visszakapjuk, de ez egy objektet ad vissza, mi stringként akarjuk használni, tehát stringé kell kasztolnunk. Úgyhogy itt jelenik meg ez a kasztolás, és ha nem olyat kap, amit szeretne, tehát nem stringet veszünk ki ebből a store-ból, hanem valami mást, akkor a stringé kasztolás során kapunk futási időben, tehát runtime, egy classcast exception-t. Most ez nem annyira szép, ugye a kódban ott van az a string kasztolás, szeretnénk elkerülni, mit tudunk tenni? Java 5 óta van a templétes megoldás, ez nagyon hasonlít a C++ templétekre, tehát hasonló jelölésrendszer van benne, hasonlóan tudjuk az osztályokat leírni. Van egy kis különbség azért, Java-ban egy darab templét osztályból egy darab bytecode generálódik. C++-ban egy darab template osztályból annyi bináris generálódott, ahány féle típussal mi paramétereztük a template osztályt. Tehát, hogyha volt egy ilyen store-om C++-ban, és azt én paramétereztem Intel, Double-el, Complex-el, Employee-val, akármivel, akkor mindegyikhez, minden egyes paraméterezett típushoz külön-külön legenerálódott a kód. Hogyha megnéztük a bináris állományt, akkor ott megtaláltuk külön-külön az osztályokat, amiket kigenerált a fordító. Tehát ott tényleg sablonként működött, a sablon hatására forráskód generálódott, és a forráskód fordult le. Java-ban nem ez történik, Java-ban egy darab template osztályhoz egy darab bináris fog generálódni, és a fordító futás időben fogja tudni megnézni, hogy jó típust használunk-e vagy sem. Természetesen a kasztolást azt már fordítási időben tudja ellenőrizni, mert azt a kódból látszik, hogy az adott változón lehet-e olyan típusokat berakni, kivenni, ami ilyen típussal paramétereztük a templétünket, de egyéb ellenőrzés fordítási időben nem lesz, hanem majd futási időben fogjuk futtatni. A másik, ami előnyünkre szolgál, az az, hogy a Java templéteknél nem csak egy általános templét típus, hogy nagy T, meg nagy S, meg nagy C, meg ilyeneket tudunk megadni, hanem konkrét interfész vagy osztály neveket is. És meg tudjuk mondani, hogy egy adott templét osztály az milyen olyan osztállyal paraméterezhető, tehát olyan osztályokat tud mondjuk tárolni, amiknek van már valami spéci metódusa. Talán mindenki emlékszik arra, hogy C++ nagy Z-hán, mindenki jelen volt a C++ nagy Z-hán, ugye legalább egyen. Vagy Pót Z-hán, attól függ, hogy ki hogy nevezte. A nagy Z-hán, Pót Z-hán, ugye volt olyan feladat a template osztály definiálásakor, hogy adja meg, hogy a template osztály az a paraméter típustól milyen követelményeket vár el. Ugye? Tehát amiket mondtam, hogy legyen neki copy konstruktora, legyen neki default operátora, legyen értékadások, vagy default konstruktora, legyen értékadás operátora, ilyenek rémlenek? Lehessen összeadni, mi tudom, hogy csináltunk egy generikus matrix osztályt, és azt lehetett Intel, Double-lel, Complex-el, akármivel paraméterezni, hogy ott el volt várva, hogy hát lehessen az egyes elemeket összeszorozni, meg összeadni a paraméter osztálynak az elemeit, tehát amiket a kacsacsőrbe írtunk, annak a típusnak az elemeit. Ezt az elvárást, ezt C++-ban szintaktikailag, C++ nyelven nem tudtuk megfogalmazni. Egyszerűen a kódban implicit ott volt, tehát a fordító szólt, hogyha valami olyan metódust vagy operátort használtunk, ami az általunk megadott paraméterezett típusban nem volt jelen. Hova tudtuk megadni? A doksiba bele tudtuk írni, hogy ha ezt használni akarod, akkor legyen összeadás meg szorzás operátor a típusban. A Java az annyival lép ezen túl, hogy ott majd meg lehet adni azt, hogy egy adott konkrét interfésznek vagy osztálynak a leszármazottja legyen a generikus típus, és ezzel szintaktikailag is az elvárás megfogalmazódik, tehát amikor használjuk API-ban az adott generikus osztályt, akkor már tudjuk, hogy mi paraméterezhetjük-e a saját típusunkkal ezt a generikus osztályt, vagy valami feladatunk még van. Jó, tehát ez így jobban összekapcsolódik, az egységbezárás jobban megvalósul. És ahogy mondtam, itt is fordítási időben már azért a hibák elő tudnak jönni. A fordítási idejű hiba ellenőrzésnek nagy előnye, hogy nem akkor fog kiderülni a hiba, amikor már 102-vel megyünk az autópályán, hanem még mielőtt az autót sorozatgyártását megkezdik. Tehát az a fajta probléma, amit nem tudom, biztos hallottatok, hogy különböző, nem tudom, Toyotákkal vagy mivel volt, hogy a gázpedál nyomására nem történt semmi, vagy a fékre, vagy voltak ilyen balesetek. Rémlik ez, hogy nem hallott ilyesmiről senki? Tehát voltak ilyen perek is, meg visszahívtak egy csomó autót, nem biztos, hogy a Toyota és a Toyotának a képviselőitől elnézést kérek, de tehát valami távol-keleti kocsi volt, azt tuti. Lexus, ez az. A Lexusnál, hogyha a féket nyomtuk elég nagy sebességnél, akkor nem történt semmi. Tehát azt mondta az autó, hogy ha ilyen gyorsan mész, ne akarjál fékezni, és ez mondjuk vasúti átkelők esetén kellemetlen volt, mert a vonat sem tud annyira fékezni, tehát ott meg a fizika az oka, hogy a tehetetlenség az még megvan, ugye, meg ilyen impulzus megmaradás törvényével mindenki tisztában, ugye, tehát hogy egy gyorsabb, nehezebb cuccot nehezebb megállítani, mint egy kicsi, könnyű cuccot, ugye, tehát pingponglabdát könnyen megállítunk kézzel, mint vonatot. Ugye, ez azért mindenkinek megvan. No, hát ez a Lexusnak sem volt olyan könnyű, tehát oldalt nem annyira erős egy Lexus, hogy megállítson egy vonatot, úgyhogy ebből problémák lettek. Hát szoftveres hiba volt, mi más, úgyhogy ott nem volt compile time ellenőrzés, csak runtime, és hát a runtime az a vonattal együtt lévő run volt. Úgyhogy én mindenkinek javaslom, hogy igyekezzünk szoftvert olyan nyelveken fejleszteni, amiben már compile time a hibák nagy része földeríthető, mert megspórolunk egy csomó mindent. Például hát ilyen autó visszahívások azok akkor nincsenek. Illetve az előnye a generikus osztályoknak, hogy kasztolásmentes source kódot tudunk előállítani, tehát ezek a visszatérés érték kasztolása ilyen olyan típusra ez megszűnik, és akkor a class cast exception nem kell nekünk elkapni és lekezelni. No, hogyan néz ki forráskód szintjén egy ilyen template osztály? Hasonlít a C++-ra, de azért vannak eltérések. Egyfelől nem használjuk a template kulcs szót, nem használjuk a template után kacsacsörben, hogy class akármi, vagy type name akármi, hanem simán az osztály neve után kacsacsörbe beírjuk a template típusnak az azonosítóját, tehát mondjuk ebben az esetben a store-unkat, ami az előbb objecteket tárolt, azok most T-típust fognak tárolni. Mi lesz a T? Hát majd mindig az, aminek használni akarjuk. Úgyhogy az osztály neve után tudjuk kacsacsörbe megadni a típust. Ez lehet egy típus is, több típus is, ha több van, akkor értelemszerűen vesszővel tudjuk őket elválasztani. És hogyha odaírtuk a store után kacsacsörben, hogy T, akkor a store-ban belül már a T-re úgy tudunk hivatkozni, mintha egy létező típus lenne. Tehát tudok T-típusú tömbre, vagy T-típusú elemeket tároló tömbre mutató referenciát, ez lesz az OS. Tudok a put-ban, get-ben a T-t, mint típust használni, bemenő paraméterként, kimenő paraméterként. Egy apró probléma van, amit a C-sharp majd orvosol Java-ban, ez nincs megoldva, az, hogy én T-objektumból tudjak példányt létrehozni. Tehát olyat, hogy new T, olyat nem írhatok le. Olyat, hogy new T-tömb, sajnos olyat se írhatok le. Viszont olyat tudok csinálni, hogy new object-tömb, és utána ennek a típusát kasztolom T-tömbre. Mi ennek az értelme? Az, hogy ez bármilyen objektumokat tárolhatna, de azzal, hogy kasztoltam T tömb típusra, ez itt a negyedik sorban látható, a baloldali blokkban. Ezzel én a kód többi részében jeleztem, hogy ebbe az OS változóba, ebbe csak T-típusú objektumok, vagy hát a T-nek a leszármazottai kerülhetnek bele. Jó, tehát ez a trükk ez működik, de new T-t nem szabad leírni, vagy new T-tömböt, attól a fordító nagyon ideges lesz. Hogy ennek mi az oka, abban most nem mennék bele, ez compiler technikai okokra vezethető vissza. Hogyan tudom használni, az lényegében megegyezik a C++-os használattal, tehát leírom a template osztály nevét, ebben az esetben az, hogy store, utána kacsacsörbe megadom, hogy a T-típus helyett én most konkrétan milyen típust akarok használni, megadom mondjuk itt stringeket, és ettől létrejön egy olyan változó, ami egy stringeket tároló store típusú objektumra mutat, ez az S változó. Természetesen utána ennek értéket kell adni, tehát attól, hogy leírom, hogy store string S, pontos vesző, attól nem jön létre maga az objektum, ettől csak egy változón van, aki tud referálni ilyen objektumra, de még nem referál rá. A laboron gyakori volt, valószínűleg ez a C++-os örökség miatt van, hogy emberek leírtak olyat, hogy mondjuk int tömb J, és akkor azt hitték, hogy ettől létrejött egy integer tömb. Nem, Jávában ilyet nem lehet leírni, vagy leírták azt, hogy mit tudom én, student K, és akkor ettől nem jön létre egy K változó, ami egy studentet tárol, ettől csak egy olyan K változó jön létre, amelyik referálni tud egy student objektumra. A student az még nem lesz ott, tehát elnézést a student kiejtésébe, vegyük, ez most ilyen németes óra. Tehát student, és ahhoz, hogy létrejöjjön egy objektum, mindig a new operátort használni kell, jó? Tehát new nélkül nincs objektum. Rendben? Tehát new, itt látszik például new store string 10, és ezzel azt mondtuk, hogy jöjjön létre egy új objektum, aminek a típusa az, hogy store, stringeket tároló template osztály, 10 lesz a konstruktorába, tehát ő majd 10 darab stringet fog tudni tárolni, és a new az visszatér egy ilyen objektumnak a referenciájával, és ezt értékül adjuk az S változónak, jó? Tehát erről szól ez a jobboldali blokknak az első két sora. Jó, tehát erre figyeljünk Jávában, csak new-val tudunk objektumot létrehozni, a konstruktorhívás önmagában, vagy egy osztály típusának a leírása önmagában nem hoz létre objektumot. Utána belerakjuk puttal a Hello World-ot felkiáltójelet, végigmegyünk az elemeken, és ami az előző szlájdhoz képest még változás, az, hogy az s.get-i hívás, aznak az eredménye, az már egy string típusú eredmény, tehát értékül tudom string változónak adni, nem kell kasztolnom. Jó, tehát itt a kasztolást spóroltam meg. Persze a szemfülesek mondhatják, hogy most a zárójel stringet lecseréltem egy ilyen kacsacsör stringre, mit nyertem vele? Azt nyertem, hogy azt a kacsacsör stringet bár kétszer kellett leírni, tehát kétszer annyi karakter van ebben a megoldásban, mint az előzőben volt, de azt csak egy helyen kell megtenni, és utána akárhányszor én a getet meghívom, nem kell a kasztolást oda tenni, egy, kettő. Az, hogyha én a kacsacsört odaírom, attól nem lesz semmifajta futásidejű, tehát runtime hibám, viszont hogyha kasztolok, az előidézhet runtime jellegű exception-öket. Jó, tehát ezzel így tudunk templétet csinálni. Miután a C++-ban nagyon sokáig a templét fogalom az ki volt vesézve, vagy hosszú időn át, ezért most ebbe úgy jobban nem mennék bele, hogy mi az, hogy templét, mindenki érti, hogy miről van szó, ugye? Tehát, jó. Magával a templéttel azért foglalkozom ennyit, meg még lesz egy-két kérdés, ami a C++-hoz képest újdonságot fog jelenteni, mert a Jávában, amióta bevezették a templétet, egy csomó korábban nem templétként működő osztályt, vagy hát templét jellegű, de nem template szintaxissal létrehozott osztályt, template szintaxissal láttak el, és hogy értsük, hogy az API-ban mi hogy van leírva, ezért szükség van arra, hogy itt a templéteket lássuk használat közben. No, de mielőtt a templéteket elkezdenénk nyagatni, azért egy érdekességre fölhívnám a figyelmet, az öröklés és a kollekció kapcsolatára. Nézzük ezt az egyszerű kódrészletet. Csinálok egy objektumot, aminek a típusa egy 10 elemű string tömb. Ugye, new string 10. Ezt értékül adom egy változónak, aminek a típusa meg object tömb. Tudok-e ilyet csinálni? A Java megengedi. Tehát a Java szintaxis ezt lehetővé teszi. Ugye az alapszabály az mindig az, hogy egy változó értéke, vagy egy változó olyan értéket vehet föl, ami a változó statikus típusának, tehát a definiáláskor is típusának, ami előtte állt a definiálásakor, statikus típusával kompatibilis. Mi az ilyen típus? Hát azok a típusok, amik vagy ugyanaz a típus, vagy annak a leszármazottja. Ez volt az öröklésnek a lényege. Ha visszagondolunk C++-ra, ugye ott is megjelent ez a statikus típus, dinamikus típus különbözőség. Egy változónak a statikus típusa, az lehetett akármi, a dinamikus típus az csak ennek a statikus típusnak a leszármazottja. Hát vagy értelmes leszármazottja, vagy maga a statikus típus. A heterogén kollekció, talán ez a két szó, ez még élénken él az emberek rémálmaiban. Megvan még, hogy heterogén kollekció? Ugye az pontosan arról szólt, hogy van egy olyan, mondjuk ebben az esetben ugye az OA az egy heterogén kollekció lehetne, objekteket tárol, bármit bele tudnék rakni, de én most azt mondtam, hogy az OA az csak stringeket tudjon tárolni, meg hát a string leszármazottait. Ezek után viszont, amikor én leírom, hogy OA 0 egyenlő hello, akkor az tök jó, hiszen egy string tömbbe teszem bele azt a stringet, hogy hello. Amikor leírom, hogy OA 1 egyenlő new integer 2, akkor viszont egy integert akarok betenni egy dinamikusan string tömbként lefoglalt objektumba. Ugye az OA változónak a dinamikus típusa string tömb, tehát ez az, amit értékül adtunk neki, a statikus típusa object tömb, hiszen így deklaráltuk, hogy ő ilyen típusú lesz. A statikus típusának megfelel az az integer, mert kompatibilis az objecttel az integer, hiszen leszármazottja. A dinamikus típusának viszont nem felel meg. Úgyhogy ebben az esetben, ha én ezt a kódot leírom, ezt a fordító le fogja fordítani, boldogan, és ha elindítjuk, akkor meglepetésre kapunk egy array store exception-t, tehát futási idejű hibát fogunk kapni. Na most ez elsőre úgy tűnik, hogy de ki az állat írna le ilyen kódot? Hát most odaírta, hogy new string, miért nem írtuk, hogy string tömb OA, és akkor ez egyből látszana. Ennek nagyon egyszerű, ennek az az oka, hogy változót azt nem csak így tudok inicializálni, hanem például egy függvényhívás paramétereként is átadhatok egy string tömböt, és hogyha olyan a függvényem, ami object tömböket vár, mert mondjuk ki tudja írni egy object tömb összes elemét, és én egy string tömböt adok neki át, akkor ez teljesen jól fog működni, hiszen a string tömb összes elemét ugyanúgy kell kiírni, mint egy object tömb összes elemét. Tehát ennek elvileg nincs akadálya, hogy egy ilyen értékadást leírjunk, egy probléma van, amikor utána módosítani akarom a tömböt, akkor ott előfordulhat probléma. Úgyhogy ez a tömböknél megjelenik. Mi van akkor, hogyha generikus típust használunk? Generikus típus esetén mit fog mondani a fordító? Generikus típus esetén valamilyen okból szigorúbbra tervezték a fordítót. Tehát mondjuk, hogyha én csinálok egy print store nevű függvényt, amivel én szeretném a store-jaim tartalmát kiíratni, és hát miután én bármilyen store-nak a tartalmát ki akarom iratni, ezért azt mondom, hogy hát akkor legyen a bemenő paraméter store object, és hát ha ennek egy store stringet is, meg store integert, meg store student, meg store akármit át tudok adni paraméterül, végül is a print line az minden objektumot ki tud írni, tehát ez jó kell, hogy legyen. A helyzet az az, hogyha most megnézzük ugyanennek egy, hát nem függvényhívásos, hanem értékadásos változatát, ami egyébként teljesen szinoním az előző feladattal, akkor azt látjuk, hogy ha csinálok egy store stringet SF névvel, egy ilyen változót, abba persze bele tudok tenni egy store stringet 10 értékkel. Ha azt mondom, hogy csinálok egy store objectet, OF-et, ugye ez teljesen megfelelt az object tömb, string tömb párunknak, és értékül adom neki ezt a string store-os SF változó tartalmat, akkor viszont ott gond lehet. Mondom, ez a második blokk, ez ugyanaz, mint az előző tömbös, csak most nem tömbre alkalmazom, hanem egy template osztályra. Mi történik az OF put new integerrel? Tehát mit fog mondani a fordító? Valószínűleg, vagy a futtató környezet. Hát miután ezt tömböknél se lehetett megcsinálni, itt is szomorúak lennénk, hogyha működne. Tehát, hogyha egy string tömbbe be tudnánk tenni egy integert, azért az fura lenne. Mit mondtak a Java fejlesztők? Azt, hogy hát ilyet egyáltalán nem lehet. Tehát nem, hogy a new integernél dobni kéne valami hibát, hanem már az OF egyenlő SF-nél dobni kell egy hibát. Tehát itt szigorúra vették, mint a tömbös változatnál. Vagyis ilyet leírni nem lehet, hogy store object, OF egyenlő, és valami más típusú store példányosítás. Jó? Tehát ilyen nincsen. Ez viszont visszahat az eredeti, a felső blokkra is, mert az azt jelenti, hogy a print store-t se tudom meghívni akármilyen store példányosítással, csak objecteket tároló store-ral. Rendben? Mit tudok kezdeni ezzel a feladattal? Nagyon egyszerű, bevezetjük a wildcard, ez nem tudom, a wildcard az ugye ez a joker magyarul. A joker vagy kártyás környezetben joker nevű kártyalap, ugye az bármi helyett állhat. Jávában a kérdőjelet használjuk erre, Tehát, hogyha én egy ilyen megoldást szeretnék, hogy egy print store, ami bármilyen store-t el tud fogadni, és ki tudja írni a tartalmát, akkor nem az object-et fogom használni, mint általános típust, hanem a kérdőjelet. Ezt a fordító megeszi, és ennek ő örül. Tehát ilyet le tudok írni, ugyanígy le tudom azt írni, hogy store kérdőjel OF egyenlő SF, ettől a fordító boldog lesz, viszont értéket nem fogok tudni neki adni, mert azt mondja, hogy hát az értékadást nem tudja, hogy ezt lehet-e, nem lehet, úgyhogy az compile time error, tehát értékadásra nem lesz jó, de, és már compile time nem lesz jó, tehát nem runtime fog hibát dobni, hanem már compile time anyázik, azért, mert a kérdőjel ott van, tehát a fordító innen tudja, hogy ez itt valami büdös dolog. Tehát a kérdőjel az jelzi a büdöset. Úgyhogy a kérdőjel az ilyen esetben, hogyha ilyen általános függvényt akarunk, akkor működni fog. Na mi van akkor, hogyha én módosítani is akarom a store-unkat? Tegyük föl, hogy az a store, amit az előbb implementáltunk, ugye volt neki put, get, size függvénye, azt szeretnénk kibővíteni egy put-all függvénnyel, és azt mondjuk, hogy a put-all függvény az kaphasson más store-okat, és a másik store-ba lévő összes elemet szeretnénk belerakni a diszbe, tehát a saját store-ba átvenni. Ezt hogyan csináljuk? Egy for ciklussal végigmegyünk a másik store-on, az összes elemet kivesszük belőle, és elrakjuk. Tehát ez egy ilyen enstandos játék. Lehetett volna a függvény neve az, hogy enstand, de mindegy, ez most put-all. Az E-típus az igazából az ugyanaz, mint a T-típus, csak itt ezen a szlájdon eltírtam. Ez a függvény, ez teljesen jól fog működni akkor, hogyha egy store, egy olyan store, ami stringeket tárol, abba egy másik stringeket tároló store-t átadok, hogy na, abból vegyük át az elemeket. Viszont nem fog működni olyan store-okon, ami a string leszármazottait tárolja, pedig a string leszármazottai stringként használhatók, hiszen leszármazott az helyettesíthető, tehát leszármazottal helyettesíthetem az ősosztályt. Tehát ez csak akkor fog működni, hogyha megegyezik az E és a T típus, amit a store-omban használtam. Mi van akkor, hogyha én a leszármazottakra is működővé akarom tenni? Akkor az extends kulcsszót kell használni, tehát a kérdőjel extends E megoldást kell alkalmaznom. Vagyis ezen a módon meg tudom azt adni, hogy én olyan store-okat fogadok, az S az olyan típusú lehet, amiben van vagy az E értékek vannak, ő az E értékekkel lett létrehozva, store kacsacsőr E, vagy olyan osztállyal, ami az E-nek leszármazottja. Ezzel lényegében a fordítónak jelzem, hogy itt akármit nem fogadok el, csak olyat, ami kompatibilis velem. Innentől az S-be lévő objektumok kivehetők azzal a get függvénnyel, és a put tudja őket fogadni, hiszen a put az bármit tud, ami E vagy leszármazottja. Szuper. Márhogy jó, hogy itt tartunk. Na, de néha fordítva kéne. Tehát most nem az a célom, hogy az S-ből kivegyem az elemeket, hanem hogy az S-be berakjam az elemeket. Tehát ez egy put 2-hol, ez egy másik irányba való putot jelent. Ugye látjuk azt, hogy itt most S.put van, és get i, tehát az S az kikerült a put elé. Magyarul olyan S-ekkel akarok foglalkozni, akikbe bele tudom tenni az én store-omban lévő elemeket. Milyen S-ekbe tudom betenni? Milyen store-okba? Hát akik vagy olyat tárolnak, mint amit én tárolok, vagy az én elemeimnek az őseit tudják tárolni, hiszen az én elemeim az bárhova berekható, ahol az őseik szerepelnek, mert helyettesíthető. Úgyhogy ebben az esetben kérdőjel szuper E-t tudok használni. Jó, tehát ez a két leírás használható. Miért mutattam ezt meg? Hát az egyik válasz az lehetne az, hogy mert itt sokkal gazdagabb vizsgákat lehet iratni, mint eddig lehetett, tehát ez ugye egy klasszikus érv, de igazából nem ez az oka. Az az oka, hogyha elővesszük a Java API-t, és elkezdjük nézegetni, ott brózolgatunk benne, és nézegetjük, hogy milyen osztályokat, metódusokat tudunk használni, akkor az tele lesz ilyen kérdőjeles, szuperes, extenses dologgal. Én úgy abban bízom, hogyha valaki most ezt meghallgatta, és legalább egy bizonyos fokig kapizsgálja, hogy miről lehet szó, ha nem is egyből érti, mert azért ez nem egy könnyű téma. Tehát ezért én tisztában vagyok, hogy ezt nehéz úgy elővezetni, hogy egyből lehessen, pláne egy ebéd után. Ugye? Tehát ez egy veszélyes idő, ez a péntek dél. Én egy fél liter kólával túlélem, de nekem se könnyű. Mondjuk beszéd közben nehezebben alszik el az ember, vagy legalábbis az én koromban még. Aztán majd 40 év múlva meglátjuk. Szóval Ezt nem könnyű megérteni. Én azt szeretném kérni, lesz majd olyan labor, ahol már ezeket használni lehet, hogyha az apit nézegetjük, akkor ott emlékezzünk vissza, hogy ez a kérdőjel szuper, meg kérdőjel extens, ez igazából azt a célt szolgálta, hogy általánosabbá tudjuk tenni a generikus osztályunkat. Tehát, hogy minden lehetőséget meg tudjunk ragadni, ne csak egy szűk környezetbe tudjuk őket alkalmazni. Csak hogy elrettentsem a társaságot ettől az egész templétes dologtól, ezek konkrét példákat, TX, TENZ, X és Y, ez arra szolgál, hogy olyan templétet tudjak definiálni, ami minden olyan T-típussal paraméterezhető, ami T-típus az X-nek is, meg az Y-nak is leszármazottja, tehát, vagy interfészt megvalósít. Jó? Tehát egy ilyen jelentése van. Ezt vizsgán nem fogom visszaként, tehát nehogy valaki azt várja, hogy majd a vizsgán lesz ilyen TX, TENZ, X és Y. Pláne nem a második blokkban lévőt, ezt a TX, TENZ, E, és comparable kérdőjel super 8 már, vagy F, akármi, ez egy brutális leírás, ezt effektív a Java API-ból vettem elő. Tehát ezt emberek leírták, szóval ezt valaki direkt így találta ki. Ennek az értelmét időhiány miatt most nem kezdeném boncolgatni, de a lényeg az, hogy az a T-típus, amin itt a maxot, tehát egy kollekcióban ki tudjuk választani a legnagyobb elemet, ez a legnagyobb elem T-típusú, a kollekciónk is T-típusú vagy leszármazottja, és össze lehet őket hasonlítani. Tehát ez a lényeg ennek a leírásnak. Ezt Java-ban, ezzel a templétes szintaxissal így tudjuk leírni. Úgyhogy ilyent, ha valaki lát, ne ijedjen meg. Lényegében kényelmesen lehet ezzel a szintaxis, csak azt a célt szolgálja, hogy kényelmesen tudjuk a kollekciókat, meg az egyéb általános generikus megoldásokat használni. No, úgyhogy ennyi lenne a genericitásnak az elmélete, és akkor nézzük meg konkrétan, hogy milyen gyakran használt osztályaink vannak. Ugye én azt ígértem talán még az első órán, amit én tartottam, hogy Java-ban nem kell majd bináris fát, meg láncolt listát, meg ilyen dolgokat csinálni. Ugye? És ezt talán többen jó néven is vették, hogy ezzel most nem kell foglalkozni. Ennek nem az az oka, hogy nem szeretnénk, ugye imádjuk a láncolt listát, bináris fát, tehát bináris fa algoritmust azt mindenki szeretett írni, hogy számoljuk meg a levelek számát, meg azokat a csomópontokat, amiknek pontosan egy leszármazottja van, meg mit tudom én, ugye ezeket szerettük, mert nem szerettük? Nem szerettük. Jó, hát aki nem szerette, egyszer majd rájön, hogy ezeket mennyire szereti. Tehát csak idő kérdése, hogy az utálatból szeretet legyen. Az idő egyébként megszépíti a dolgot, tehát 5-10 év múlva ezekre úgy fogunk visszaemlékezni, mint a legkedvesebb napokra, amikor gyakorlaton ilyeneket kellett csinálni. Jávában nem azért nem csinálunk, mert ez nem jó dolog, vagy mert nincs rá szükség, hanem azért, mert nem jó dolog és nincs rá szükség. Tehát, hogy kár ezzel foglalkozni. Jó, én azt szoktam mondani, hogy ha egy mérnöknek kutyaólat kell készíteni, mert van egy kutyája, akkor az egyik megoldás az, hogy elmegy a praktikerbe és vesz egy kutyaólat. Tehát ez az ideális, mert van jobb dolga, mint kutyaólat előállítani. Ha a praktikerben nincs kutyaól, és van deszka, meg szög, meg kalapács, akkor meg vesz szöget, kalapácsot, akkor ő maga megcsinálja. Ha szög, kalapács, praktiker sincs, hát akkor elkezdhetünk fát ültetni, meg vasöntödét létrehozni. Tehát lemegyünk a bitekig a végén, tehát ez nem probléma. De ha nem muszáj, nem menjünk le a bitekig. A Java lehetőséget biztosít nekünk arra, hogyha egy feladatunk van, amiben mondjuk dinamikusan nyújtózkodó tömböket kell használni, akkor ne kezdjünk el azon gondolkodni, hogy most láncolt lista legyen, vagy bináris fa, vagy valami örét folyton újra allokálni, hanem fogjuk az API-ból, bemegyünk a praktikerbe, azt úgy hívják itt, hogy Java API, és kivesszük az egyik kollekciótípust, és akkor az majd dinamikusan nyújtózkodik, mi csak használjuk. Jó? Tehát egy ilyen kényelmes életmódot tesz lehetővé. De ettől még az, hogyha tudjuk, hogy egy láncolt lista hogy működik, egy bináris fát hogyan kell kezelni, az nem árt, mert egyfelől ettől mi okosabbak leszünk, mint a többiek. Kettő, ami általában ugye a mérnököknél alap, a kettő az, hogy azért vannak helyzetek, ahol erre szükség van. Tehát, hogyha valaki belenéz a Linux kernelbe, akkor azért ott vannak láncolt listák, tehát azért ezt használjuk, de nem minden feladat igényli azt, hogy a Linux kernelhez új modulokat készítsünk, tehát azért ez egy viszonylag szűk környezet. Jó, Java Collections. Hát a kollekciókról ugye annyit tudunk, hogyha kollekciót akarunk csinálni, az első triviálisan eszünkbe ötlő típus az a tömb. És aki volt most a legutóbbi laboron csütörtökön, illetve jön majd hétfőn kedden, az tömböt fog használni. Azon a feladaton ott a tömb most az, amit igénylünk. A tömböt azt azért szeretjük, vagy legalábbis a kezdőprogramozók azért szeretik a tömböt, mert egy beépített típus, tehát nem kell semmit se tudni róla. Kettő, könnyű használni, mert csak azt mondjuk, hogy new és 15 stringet lefoglalunk. És hát ennyi, és nagyon szép a szögletes zárójel leírása, az eleve olyan menő. Tehát a szögletes zárójeltől sokkal balóbb lesz a kód. Azt pólóra lehet nyomtatni, az olyan menő. Tehát az nagyon ott van. De ha nekünk már a szögletes zárójel nem elég, tehát úgy érezzük, hogy szép-szép a szögletes zárójel, de maga a töm, mint típus, azért az használhatatlan, mert egy, rohadt nehéz a méretét változtatni. C-ben, C++-ban még szó-szó, ott volt ez a reallock nevű, függvény. Emlékszünk a reallockra? Hát a reallock az katasztrófa. Tehát ugye az mindegy. Tehát a reallock az szörnyű. Ugye egyfelől vizsgálni kell a visszatérés értéket, hogy sikerült vagy nem. Néha máshol, néha nem máshol. Emiatt C++-ban például a renew az nincsen. Ugye senki nem emlékszik arra, hogy a Szeberényi tanár úr mesélt volna a renew nevű függvényről. Tehát objektumokat nem is szoktunk újra allokálni, objektum tömböt. Mert ott már nem tudjuk, hogy copy konstruktort használjunk, destruktor, konstruktor, micsoda, szívás az egész. Úgyhogy ez van. A másik az az, hogy hát ahogy mutattam, itt az örökléssel, kompatibilitással problémák lehetnek. Helyette bevezettünk dinamikus adatstruktúrákat. Ugye C-ben, C++-ban az idő nagy része az ilyen dinamikus adatstruktúrák kezeléséből állt. Mindenki megtanulta, hogy láncolt lista, egyszeresen, többszörösen linkelt, elől van strázsa, hátul van strázsa, nincsen strázsa, középen van strázsa, bináris fa, még azt is fogjátok valószínűleg valahol tanulni, hogy, vagy talán most tanuljátok, hogy bináris fa kiegyensúlyozása, AVL fa, ilyenről volt már szó? Algoritmus elmélet, vagy micsoda, az nincsen? Vagy lesz, vagy következő fél év? Na, akkor majd mindenki gondoljon vissza rá, hogy Jávában ezt nem kellett csinálni. Tehát, hogy amikor ezt tanulja. Tehát ugye a bináris fák azok akkor hatékonyak, hogyha ki vannak egyensúlyozva, akkor lesz jó. Egy nagyon nem kiegyensúlyozott bináris fa az lényegében egy láncolt lista, aminek vannak ilyen nullos elágazásai. Úgyhogy hát ez az egész, ez egy érdekes problémakör. Vannak a szófák, akkor majd ezt is mindenki tanulja. Ez a word tree, tehát nem a szófa, nem úgy, mint kanapé, hanem mint szavakat ábrázoló fa struktúra. Meg vannak hashtáblák, tehát ahol kulcsértékpárokat tudunk tárolni, ezt asszociatív tömnek is hívják bizonyos nyelvekben, tehát a Perl meg Python az asszociatív tömnek hívja, aki ezeken a nyelveken van otthon. Jó, tehát ilyen típusaink vannak, de ezeknek a belső működéséről lényegében semmit nem kell tudnunk. Helyette azt mondjuk, hogy minket a külseje izgat. Tehát mi most átmegyünk abba, amiben a nejem ment be, hát amikor mondtam neki telefonon, hogy hozzon a munkahelyéről haza, hogy hívják ott ilyen tűző kapcsot, mert elfogyott otthon, és kérdezte, hogy milyen tűző van, mondtam, hogy mit tudom én, milyen típus, azt mondom, nem úgy értettem, fekete vagy piros, mert neki ez volt a fekete volt a nagy, a piros meg a kicsi, és akkor attól tudta, hogy melyik a. Tehát így a külseje volt a lényeges, egyébként nem ilyen csaj a nejem, csak ez most pont úgy jött ki, hogy számára az, hogy milyen autótok van piros, tehát körülbelül ez a definíció. Hát itt is ezt fogjuk használni. Tehát minket a kollekcióknál az izgat, hogy piros vagy fekete, és nem az, hogy belül mi van. Tehát nem azt fogjuk nézni, hogy ebben most egy 16 szelepes, mit tudom én, milyen felfúrt motor van, meg chiptuning, hanem hogy kívülről hogy néz ki, hány ajtaja van. Tehát körülbelül ez a belefér a létra. Jó? Tehát ezt fogjuk nézni. Jó, egy ismerőstől kérdezték, hogy miért nem vesz magának kombit, és azt mondta, hogy azért, mert nem festő. Tehát neki ez volt a szempontja az autóvásárlásnak. A másiknak meg volt 6 gyereket, tehát ő se festő volt, csak valahol el kellett a gyerekeket rakni a kocsiba, tehát azt egy kabrióba viszonylag nehéz, bár ha kapaszkodnak hátul, akkor végül is nem okoz gondot. Jó, tehát kollekciók. Mik a kollekcióktól elvárt műveletek? Tehát kívülről, anélkül, hogy tudnánk, hogy belül mi történik, mit csinálunk kollekcióval. Hát ugye tipikusan triviális az, hogy bele akarunk rakni valamit, hát mi másra használnak a kollekciót. Search-ökni akarunk rajta, ugye keresni, van-e egy elem már benne van-e a kollekcióban, ha benne van, akár esetleg hányszor szerepel a kollekcióban. Törölni akarunk egy elemet a kollekcióból, ugye ezek a bevett dolgaink. Illetve még olyan előfordul, hogy iterálunk rajta, tehát azt mondjuk, hogy a kollekció elemein végig akarunk menni. Talán mindenkinek még megvan, továbbra is ilyen rémálmokban, a C++-nak volt ez az iterátor típus. Rémlik ez, hogy iterátor, és akkor ott a plusz-plusz meg a nyíloperátor felüldefiniálása megvannak ezek a dolgok? Ugye, hogy ez azért szép volt. Tehát ott beleláttunk a C++ mélyére, a bugyraiba, ott le lehetett tekinteni. Na, Jávában ez ki van egyszerűsítve, tehát a Jáva iterátor az egy egész más koncepciót fog majd képviselni. És persze az, hogy a berakás, kivétel, keresés, iterálás, ez hogy van implementálva, hát az azért számít, tehát az nem akár mi, de ezt nem akkor döntjük el, amikor kitaláljuk, hogy ide kell egy kollekció, hanem akkor, amikor használjuk, és rájövünk, hogy az úgy nem úgy működik, ahogy szeretnénk, egy kicsit nagyobb kéne, vagy egy kicsit gyorsabb kéne, vagy egy kicsit máshogy működő kéne. Mik ezek az implementáció függő részletek? Hát az egyik az, hogy mennyire rendezetten tároljuk. Tehát én berakom az elemeket, de hogyha kiveszem, akkor milyen sorrendbe tudom kivenni. Valami véletlenszerű sorrendben, vagy abban a sorrendben, ahogy beraktam, vagy fordított sorrendben, mint ahogy beraktam. Ugye ez már implementációs kérdés. A másik az, hogy ha berakok elemeket, akkor ez egy halmaz, vagy egy ilyen zsák típusú berakás. Ugye a kettő között az a különbség, hogy a halmaz a matematikából ismert módon az egy elemet csak egyszer tárol. Tehát, hogyha ugyanazt az elemet többször is berakom, akkor is csak egyszer lesz benne. A bag az egy olyan megoldás, ahol ugyanazt az elemet többször berakva, az többször is szerepelni fog, tehát meg tudom számolni akár, hogy ugyanaz az elem hányszor szerepelt. Aztán van ez a fogalom, hogy deep és shallow copy, ez nem tudom mennyire ismerős, hogy sekély és mély másolás. Ki az, akinek ismerős ez a így alapból? Azért pár ember van. Ugye a deep és a shallow copy az lényegében az a problémakör, ami C++-nál ott jelent meg, ahol a stringekhez a copy konstruktort megírtuk. Emlékszünk, még erre volt az az alappélda, hogyha stringet csak úgy lemásolok bitről bitre, ami a default copy konstruktor implementációja, akkor ugyanarra a memória területre fog mutatni a másolat, mint az eredeti. Emlékszünk erre? És azért kellett a copy konstruktort bevezetni, hogy ott le tudjuk a memória területet is másolni, ne csak a pointernek a címét. Ez a problémakör, ez ismerős, úgy látom, hogy azért ez mindenféle szép emlékeket ébreszt. No, a deep copy az, amikor ezt a mélységi másolást megcsináljuk. Tehát amikor lemásolunk mindent, nem csak a felszínét az objektumunknak. A shallow copy az a default másolása a C++-nak, tehát ahol a pointerek lemásolódnak, de amire mutat, az már nem. Az, hogy a melyik jó, melyik rossz, erre nem lehet azt mondani, hogy a deep copy a jó és a shallow copy a rossz. Tudnék, ez attól függ, hogy mi a célom. Hogyha nekem nem kell módosítanom a tartalmat, viszont mondjuk a tömnek azt, hogy hány elemet tárol, azt kell módosítani, akkor egy shallow copy tökéletesen elég, hiszen az, hogy én ott kitörlök egy elemet, az nem biztos, hogy érinti a benne lévő elemeknek a mélyét. Viszont, hogyha én módosítani is akarok, úgy mélyen, akkor meg a deep copy a jó. Jó, tehát ez a különbség, ez tervezési kérdés, hogy melyik lesz a jó. És egyébként az implementációk azok olyanra is választ tudnak adni, hogy optimizálásnál mire akarok én választ adni. A beszúrást szeretném gyorsabbá tenni, a kerestést akarom gyorsabbá tenni, a törlést. Éppen mi az a feladat, amit legsűrűbben fogok elvégezni. Ugye világos, hogyha nekem az a dolgom, hogy viszonylag ritkán kapok új elemet, de a régiek között folyton keresgélni kell, akkor olyan adatszerkezetet kell használni, amiben esetleg a beszúrás az költséges, mivel ritka nem számít, de a keresés hatékony, mert hogyha az sűrű, akkor az ne lassítsa a rendszert, akkor olyan adatszerkezetet használok, ami ezt tudja. Tehát nehezen szúr be, de gyorsan keres. Ha olyat szeretnék, amiben sűrűn kell beszúrni, de viszonylag ritkán vesszük elő a beszúrt elemeket, akkor pedig olyan adatszerkezetet fogok, mondjuk egy láncolt listát, amiben nagyon gyorsan be tudok szúrni, hiszen a láncolt lista elejére ugye lényegében egyes sebességgel be tudok szúrni, de keresni egy láncolt listába bazi macerás, tehát hogyha ritkán keresek, akkor lesz jó a láncolt lista nekem. Rendben, tehát ilyen optimizálós kérdések is felmerülnek. Miért vettem ezt így elő? Azért, mert az, hogy mi az interfész, milyen metódusokat tudok meghívni, tehát mi a funkcionalitása a kollekciómnak, az egy dolog. Ez a legtöbb kollekciónál azonos, tehát ugyanazokat a függvényeket tudom rajtuk meghívni. Hogy ők ezt utána hogyan implementálják, milyen szempontból lesznek hatékonyabbak, az pedig az implementációjuktól függ. Tehát szépen ketté választom az interfészt, azt, hogy én hogyan fogom elérni, és azt, hogy ő ezt hogyan fogja megvalósítani. Jó? Ez egy nagyon fontos objektumorientált tervezési elv, hogy a kettő szét legyen választva. Most majd jön egy szünet, és a szünet után szépen végigmegyünk abba azon, hogy hogyan lehet a kollekciókat használni, és egyébként milyen metódusokat hogyan lehet elérni. Jó? Tehát most negyed óra szünet, és akkor negyedkor folytatjuk az előadást. szünet előtt ott hagytam abba, hogy akkor belenézzünk ebbe a collection-ös dologba. Egyébként ezt Jávában collection vagy kollekció keretrendszernek hívják, collection framework a neve. És azért collection framework, mert itt nem csak önállóan vannak kollekciók úgy külön-külön, hanem ezt próbálták egységes szerkezetbe foglalni. Itt egy egyszerű kis példát mutatok, csinálunk egy listát, integereket, tehát egészeket tároló lista változónk lesz, ez az elváltozó, aminek értékül nem egy list vagy list típusú objektumot fogunk adni, hanem egy array list típusút. Ennek az az értelme, hogy a list az egy interfész, az array list pedig ennek egy megvalósítása. Ha ezt így csináljuk, akkor később, hogyha az array listtel nem vagyunk megelégedve, akkor csak simán lecseréljük egy másik fajta listára, egy láncot listára, vagy valami másra. És ettől még a maradék kódon nem kell módosítani, mert az a list interfészt fogja használni. Az látszik, hogy a hatos Jávában, hogyha egy templétet használunk, akkor egyfelől meg kell adni a statikus típusnál, hogy az egy lista, ami integereket tárol, és meg kell adni a dinamikus típusnál ott az értékadás után, hogy new ArrayList integer, tehát ott az ArrayList-nél is definiálni kell, hogy ez integereket tárol, tehát kétszer kell kiírni. Ez gondot okozhat, úgyhogy a 7-es Jávában már a második integer elhagyható, csak a kacsacsörök kellenek, és akkor így egyfelől olvashatóbb a kód, meg kisebb a hiba valószínűség. De a 6-osban ez még nem működik. Jó, ez csak érdekesség, ez a megjegyzéses szürkített rész. Van egy elváltozónk akkor, ami a lista. Mit tudunk ezzel kezdeni? Ez egy dinamikusan nyújtózkodó lista típus. Nem tudjuk, hogy belül mi van. Mondjuk az ArrayList névből azért éppen lehet, hogy belül valami tömböt fog használni, de hát ez most minket annyira nem izgat. És használjuk. Most azt fogom csinálni, hogy belerakom a listába az összes parancsori argumentumnak az integerré alakított változatát, tehát ez az integer.parsint.args.i, ez azt jelenti, hogy fogom az parancsori argumentumokat, ezeket beparszolom, integerré alakítom, és az el.add függvénnyel a listához hozzá tudom adni. Hogyha ez nem egy lista lenne, hanem egy halmaz, akkor is az add függvényt lehetne használni. Tehát ettől lesz az interfész és az implementáció leválasztva, tetszőleges kollekcióra ez a kódrészlet működni fog. Magyarul, hogyha van egy új kollekciónk, nem kell megtanulni a függvényeit, csak arra kell figyelni, hogy hát az implementáció nekünk megfelele, amit ez nyújt. Hogyha ezek után ki akarom iratni, akkor viszont ez a kódrészlet, ez valami miatt ez itt marad, de ez rossz. Tehát az a második for ciklus az el van rontva. Sajnos, az nem ilyen egyszerű. A második kódrészlet az valójában úgy kéne kinézzen, tehát akinek ki van nyomtatva, az tudja javítani, hogy ide nem tudjuk ezt a index operátort használni, helyette a get metódus van, get és az i. Úgyhogy ez a jó változat, tehát az elből kivesszük az i-edik elemet, és utána hozzáadunk az i-edikhez 10-et, és ezt iratjuk ki. Tehát lényegében amit beleraktunk a listába, azokat 10-zel nagyobbként iratjuk ki. Ami miatt benne maradhatott, az az, hogy eredetileg volt egy C++-os változat is, ami a vektort használta, aztán azt kivettem, mert úgy gondoltam, hogy felesleges, azt fejből tudja mindenki. Na, C++-ban voltak ilyenek, ugye, hogy index operátor, de ott azt hiszem a get is működött, tehát ott mind a kettő volt. Ugye a különbség C++-ban az volt, hogy a get az ellenőrizte a méretet, az index operátor meg nem, tehát itt volt egy ilyen eltérés. Jávában már csak a get operátor van, és ellenőrzi a méretet, tehát hogyha rossz indexet adunk meg, akkor reklamálni fog, hogy ilyen nincsen. No, de körülbelül ennyi a használat, tehát nagyon kézreáll és kényelmes. Még egyszer, az, hogy ez egy lista, az L típusa definiálja, hogy ennek add, meg get, meg ilyen függvényei vannak. Az, hogy ez belül hogy lesz implementálva, az pedig az L-nek a dinamikus típusa az, hogy ez egy integereket tároló ArrayList. Ez fogja meghatározni. Na, nézzük magának a keretrendszernek a legfőbb interfészeit. Természetesen ez alatt a Collection Frameworkben még van 200 darab osztály, csak azokat, ha fölrakom, akkor egy ilyen patchworkös valami minta lesz, aztán abból olyan sok mindent nem látunk. Ez a néhány interfész az elkövetkező 1-2 hónapra elég lesz nekünk, hogy használatba vegyük a Jávát. A collection az a legfőső interfész, a fölött nincs másik. A collection írja le azokat a függvényeket, metódusokat, amiket egy kollekcióval szemben hát elvárunk, hogy van neki. Tehát add, van neki, majd mindjárt végigmegyünk rajta. Tehát bele lehet rakni elemeket, ki lehet belőle venni elemeket, törölni lehet elemeket, meg lehet rajta szörcsögni, tehát keresgélni. A kollekciónak van három darab leszármazott interfésze. A set, ez a halmaz, nem bővíti majd a kollekciónak a függvényeit, csak a halmaz jelleget, tehát hogyha valamit belerakok, akkor az csak egyszer kerülhet bele. Ezt fogja megvalósítani. És a setnek még lesz egy specializált változata, a sorted set, ami egy rendezett halmaz, ott valamilyen rendezőelv szerint lesznek az elemek tárolva. Van a lista, jól ismert listánk, amiben egymás után elemek sorozatát lehet tárolni, minden elemnek pontos helye van. Igazából a listának ez a definíciója, az elemek helye pontosan ismert. És van egy queue, ami a listától egy kicsit különbözik, hogy ez miért került ide, ez egy kérdés, tehát ez kicsit kilóg a sorból. A queue az egy olyan valami, aminek a végére, elejére rá lehet elemeket tenni, és a végéről, elejéről le lehet elemeket venni. Tehát egy puffernek felel meg, ami a berakás sorrendjében tárolja az elemeinket. És ettől a leszármazási vonaltól függetlenül létezik a map és a sorted map. A map az egy leképzés szó szerint, most ez nem a térkép értelmében használjuk. A map felel meg az asszociatív tömbnek más nyelveken, tehát a map lesz az, amivel olyat tudok csinálni, hogy kulcsértékpárokat tárolok. Tehát mondjuk egy névhez tárolom a hozzátartozó telefonszámot, lakcímet, fényképet, tehát ilyen névértékpár leképzésre. A sorted map az ugyanez, csak a kulcsokat, azokat rendezve fogjuk megkapni. Na nézzük végig a kollekciókat így kutyafuttában egyenként. A kollekció ez az általános funkcionalitás, tehát még egyszer ebben vannak azok a függvények, amit minden kollekció tudni fog. Magyarul, hogyha én nekem tök mindegy, hogy egy adott kollekciónak mi a konkrét implementációja, olyan függvényt akarok írni, olyan algoritmust akarok írni, ami minden kollekció működik, akkor ilyen interfészű változót kell használnom, mert utána ennek tetszőleges kollekcióértékű adható. Generikus kollekcióról beszélünk, tehát meg kell adni azt, hogy milyen típusú elemeket fog tárolni, és akkor ezeken az elemeken a következő műveleteket lehet végezni. Hozzá tudok adni egy új elemet, add metódus, triviális a működése. Tudok törölni elemet, remove, és megadom, hogy melyik elemet kell törölni, akkor törli azt az elemet a kollekcióból egyszer. Ha többször is benne van, akkor többször is a remove-ot meg kell hívni. Egyébként ezért van benne egy boolean visszatérés érték, mert akkor, hogyha többször is szerepel, akkor egy while ciklusban simán azt mondom, hogy while c.remove egy elem, és akkor addig megy a ciklus, amíg ki nem töröltem az összeset. És van két plusz függvény, ami úgy nem triviális elsőre, hogy ilyen is van, az addall meg a removeall. Ezek azt tudják, hogy egy másik kollekcióban lévő elemeket tudunk hozzátenni a saját kollekciónkhoz, illetve egy másik kollekcióban lévő elemeket törölni tudjuk a saját kollekciónkból. Tehát az egyik az a uniója a két kollekciónak, ami eredményül előáll, a másiknál pedig a különbsége a két kollekciónak. Arra felhívnám a figyelmet, hogy az addall meg a removeall is kollekciót kap paraméterül. Tehát megtehetem azt, hogy van egy listám, amiben összegyűjtöttem, mit tudom én, azokat az IP címeket, ahonnan az én webszerveremet hívták, és van egy halmazom azokról az IP címekről, akiket én utálok. És akkor ebből a listából én ki tudom törölni a halmazban tárolt elemeket. Világos, ugye? Tehát különböző típusú kollekciók is egymással így összeereszthetők, és keverhetők lesznek. Mit tudok még csinálni? Meg tudom nézni, hogy egy elem benne van-e a kollekcióban, a contains. Meg lehet nézni, hogy egy másik kollekció összes eleme szerepele a kollekciómban. Megint csak egy halmazban meg tudjuk nézni, hogy egy lista elemei benne vannak-e. Egy listában meg tudjuk nézni, hogy egy halmaz elemei benne vannak-e. Tehát itt többfajta kollekció is keresztbe együtt tud működni. Értelemszerűen egy kollekciótól le tudjuk kérdezni a méretét, meg tudjuk nézni, hogy üres-e, és ki tudjuk törölni a benne lévő összes referenciát. Tehát ezek az alapműveletek megvannak. És akkor még mit tudunk? Hát van egy ilyen furcsa metódus, a retain all, ami a retain ugye az valami megőrzést jelent, tehát itt megőrizzük azokat az elemeket, amik egy másik kollekcióban is megvannak. Tehát ez igazából a metszet. mit jelent a retainol, miért akarok ilyet használni, vagy miért akarhatok, miért nem használom a másik kollekciót, hogyha az annyira jó. Hát azért, mert lehet, hogy itt tényleg a metszett funkciót akarom kihasználni, tehát én kigyűjtöttem IP címeket, van egy másik IP cím halmazom, és arra vagyok kíváncsi, hogy a kigyűjtöttek közül melyek azok, amik a másikban is benne voltak. És miután itt is két kollekció különböző típus lehet, lehet, hogy én meg akarom őrizni azt a sorrendet, ami eredetileg az IP címek gyűjtésekor előállt, a másik kollekció viszont valami más sorrendben tárolja őket, nem baj, ugye az eredeti sorrendem az megőrződik. Tehát ilyenfajta trükköket azért itt el lehet játszani. És akkor van még néhány függvény, equals, két kollekció azonos-e. Akkor lesz azonos a két kollekció, hogyha ugyanolyan a típusuk, és ugyanazokat az elemeket tárolják. Tehát az elemekre is igaz az equals metódus. Ennek a függvénynek feltétele, hogyha mi akarunk implementálni egy saját kollekciót, hogy ez szimmetrikus legyen, tehát hogyha azt mondom egy C kollekcióra, hogy C.equals C1, akkor a C1.equals C is ugyanazt az eredményt adja. ToArray, ebből két változat is van. A ToArray-jel tudok egy kollekcióból egy tömböt létrehozni. Tehát van egy kollekcióm, és van egy olyan algoritmus, ami tömböt vár. Kollekcióval nem működik, de tömbbel igen. Hogyan tudom a kollekcióval a tömböt előállítani? Hát egy, megkérdezem a méretét, lefoglalok egy akkora tömböt, és belemásolom az elemeket. Tök jó, de mi a fenének? Ott van a ToArray metódus. Két változata van, az egyik az egy objektum tömböt ad vissza, a másik pedig egy a T, tehát azoknak az elemeknek a típusát, amiket tárol a tömbünk. Sajnos itt meg kell adni a tömbnek a típusát, tehát itt ő ezt automatikusan nem tudja a template parametrizálásból kitalálni. És végül van egy nagyon fontos metódus, az iterátor metódus. Emlékszünk C++-ból a begin és az end függvényekre, ugye minden C++ kollekciónak volt egy begin és egy end függvénye, Java-ban nincsen begin és end függvény. Egy darab iterátor függvény van, ez visszaad egy iterátort, ami egy interfész, minden kollekció úgy implementálja, ahogy akarja, de minket nem is izgat az implementálása, minket az izgat, hogy egy ilyen iterátorral mit lehet csinálni. Nincs rajta plusz-plusz operátor, nincs rajta nyíl operátor, nincsen csillag operátor, nincsen egyenlőség operátor, ilyeneket nem lehet az iterátorokkal csinálni. Ez a három függvény, ami a táblán vagy a vetítőn látható, ez érhető el. Tehát meg tudom tőle kérdezni, hogy láttam-e már a benne lévő, az általa iterált összes elemet, has next. Meg tudom kérdezni, hogy mi a következő elem, amit ide ad, next, ezzel ide adja a következő elemet. És azt tudom neki mondani, hogy remove, az utoljára odaadott elemet, ez törölje a kollekcióból. Ez a három művelete van. Hogyan tudom használni? Nagyon egyszerű. Van egy kollekció, ami mondjuk integereket tárol. Tetszőleges kollekció lehet lista, halmaz, bármi. Azt mondom a kollekciónak, hogy na adj egy iterátort. Természetesen az iterátornak is meg kell adnom azt a típust, hogy milyen elemeken fogunk iterálni, tehát az integert azt oda is oda kell írni. És utána egy while ciklusba kényelmesen beírhatom azt, hogy i.hasNext, tehát addig, amíg az iterátor tud még elemet adni, addig fusson le az a blokk, hogy vesszük a következő elemet, i.next, ezt egy változóba berakjuk, és mondjuk ez az algoritmus, ez most a negatív elemeket törli, tehát a kisebb 0, akkor az iterátornak azt mondjuk, hogy ezt az elemet ezt töröljük, tehát az utoljára visszaadott elemet töröljük. Vagyis ez az algoritmusunk, ez minden kollekció működik, ami integereket tárol, és kitörli a negatív integereket. Tehát ez ilyen, hát mondjuk egy nem tudom, hogy ilyen auratisztítás, ez ismerős fogalom? Vannak ilyen őrültségek, hogy elmennek emberek és kitisztítják az aurát. Nem úgy, hogy az auránkat, hanem az auránkat. Tehát ami 2 méteres és fekete gonosz aura, ezt látják az aurátok. Hát itt kitisztítjuk a negatív elemeket a kollekcióból, jó? Tehát erre jó a dolog. Volt egy ismerős, annak mondta valami ilyen okos ember, hogy neki 2 méteres gonosz aurája van. Mondjuk olyan is volt, tehát tényleg valami lehetett benne, de furcsa lehet azért így élni egy nagy fekete aurába. No, iterátor, azért ez nem annyira könnyű dolog ez az iterátor használat. Tudnilik, az iterátor egy érzékeny állat, hogyha alatta a kollekciót megbizgetjük, akkor az iterátor ettől megijed. Jó? Tehát hogyha iterálunk egy kollekción, akkor közben a kollekciót ne nagyon módosítgassuk, mert az iterátor megsértődik, és azt fogja mondani, hogy concurrent modification exception, aminek már a neve is szörnyű, de lényegében azt jelenti, hogy az iterálásnak annyi. Tehát a buli véget ért, köszöni szépen, és nem iterál tovább. Jó? Tehát erre lesz jó ez a dolog. Magyarul ökölszabály, ha egyszer egy kollekción iterálunk, addig a kollekciót ne bántsuk. Egyébként több iterátor is végig mehet ugyanazon a kollekción, tehát itt nem arról van szó, hogy nem tudom ugyanazt a kollekciót egyszerre több iterátorból végignézni, itt csak arról van szó, hogy ha több iterátorból is nézem, és az egyik mondjuk belenyom egy remove-ot, akkor a többi iterátor ettől hanyat fekszik. Jó? Tehát ez itt erről van szó. Na, milyen spéci kollekcióink vannak? Van a set. A set az nagyon kellemes, mert egy nincsen több metódusa, mint a collectionnek volt, tehát ugyanazokat a metódusokat tudja nekünk odaadni. A rendezésről nem mond semmit, és minden elem maximum egyszer szerepel. Hát ez a klasszikus halmaz típus. Tipikus implementációja a hash set. Ezt azért illik tudni. Tehát itt van, felsorolunk 4 darab interfészt, mindegyikhez tanulja meg mindenki azt, hogy mi a default implementáció, tehát a tipikus implementáció. Jó, tehát setnél a hash set. Ez lényegében egy kellemes kis halmaz implementáció lesz. Van a sorted set, rendezett halmaz, továbbra is minden elem egyszer szerepel, de az egyszer szereplés mellett még rendezi is az elemeket. Mi alapján rendezi? Két dolog alapján tudja rendezni. Az egyik az a természetes rendezés, az a natural ordering. Tehát természetes módon hogyan rendezzük? Ezt C++-ban úgy valósítottuk volna meg, hogy felüldefiniáljuk a kisebb-nagyobb operátort. Java-ban nincsen operátor overloading, úgyhogy ott a compare to metódus tudjuk felüldefiniálni. Stringeknél már volt róla szó, ugye compare to összetud hasonlítani két elemet. A pont compare to B, ennek a visszatérés értéke egy integer, és ez az integer ez kisebb, mint nulla, hogyha A kisebb, mint B, nulla, hogyha az A egyenlő B, és nagyobb, mint nulla, hogyha az A nagyobb, mint B. Hát ez ismerős lehet a Quicksortból is, mert ott is ilyen volt az implementáció, illetve a stringnek a kompertúját bárki megnézheti, és akkor ott látszik, hogy ez a rendezés ez hogy van. Ha mégsem tartalmaz az osztályunk, amit a setben tárolni akarunk, ilyen kompertú metódust, akkor mi írhatunk hozzá egy komparátort, aminek van egy komper metódusa, ennek már két paramétere van, két objektum, és akkor majd az hasonlít össze. Ez kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor egy globális függvénybe tettünk valami működést, mert a C++-ban az eredeti osztályhoz már nem fértünk hozzá. Ebben az esetben, hogyha sorted setünk van, akkor az iterátor működése is egy kicsit jobban specifikált lesz, mert ilyenkor garantált, hogyha végig iterálunk az elemeken, akkor rendezett sorrendben tudunk az elemeken végigmenni. Tipikus implementáció a tree set, tehát egy fában tárolt elem struktúrát fogunk kapni. Oké. Na, lista. Hát ez a nagy kedvenc. Ugye a lista, a vektor, array list egyéb neveken is nevezik. Itt most listának fogjuk hívni. Elemek sorozatát tárolja, ami azt jelenti, hogy minden elemről pontosan tudjuk, hogy a sorozatban ő hanyadik. Ezt hívjuk az elem indexének, ugye ez nullától kezdődik C-s hagyomány szerint. És emiatt a listában index alapján is elérjük az elemeinket. Tehát nem csak azt tudjuk mondani, hogy akkor most végig iterálunk, azt is tudjuk mondani, ahogy egyébként a példa 3 szlájddal előbb mutatta, hogy kérem az 5. elemet, meg a 10., meg a 15., tehát ilyen működik. Tudok törölni az alapján, hogy törölni akarom a 3. elemet, meg a 4. Jó? Be tudok szúrni a 4. elem helyére. Le tudom cserélni a 4. elemet, tehát ezek mind működnek listán. Miért ragozom ennyire a listát? Azért, mert előfordulhat olyan kis ZH például a SoftLab 3-on, ahol egy táblázatba ki kell tölteni, hogy milyen típusú kollekcióink lehetnek, unique vagy nem unique, tehát hogy egyediek az elemek vagy sem, és ordered vagy unordered, tehát hogy rendezettek-e vagy sem. A lista az egy rendezett tároló. A set az egy nem rendezett tároló. Tehát amikor én majd azt kérdezem, hogy hát itt az alap kollekció interfészeket rakjuk bele, akkor mindenkinek tudnia kell, hogy hát a set az egy unique, tehát egyedi elemeket tároló, de nem rendezett, tehát unordered. A lista az pedig egy nem unique, tehát nem egyedi, viszont rendezett. Jó, tehát ilyeneket majd illik tudni. Az, hogy van unique, meg unordered, meg ilyenek, ezek majd UML-ben elő fognak fordulni, tehát ott majd összeér azért a szoftver technológia az a része, amit László tanár úr tért, meg az, amit most én. Keresni is tudunk a listán, de mondjuk a szedben is meg tudtuk nézni, hogy egy elem benne van-e, de pluszban még egy list iterátorunk is van. Tehát a lista az nem csak azt a klasszik iterátort adja vissza, amit az előbb láttunk, hanem egy speciális list iterátort is, aminek a plusz funkcionalitása az, hogy hát amikor egy elemet elkérünk, akkor tudjuk, hogy mi az ő indexe, meg tudjuk kérdezni, hogy mi a következő elemindexe, mi volt az előző elemindexe, és nem csak előrefele tudunk a listában haladni, hanem visszafele is. Tehát ez a fajta mozgás, ez működni fog. Tipikus implementáció a listának az ArrayList. Aki régebbi osztályokat szeret, volt egy vektor nevű osztály nagy V-vel, azt is lehet használni. Én az ArrayList-et javaslom mostanában, ez a divatosabb. Metódusai ennek megfelelően az, ami pluszban van a kollekcióhoz képest, hozzá tudunk adni egy elemet nem csak a kollekció végéhez, nem csak a lista végéhez, hanem úgy valahova beszúrva. Tehát az int, egy adott indexre beszúrok egy elemet, akkor az azon az indexen lévő elem egyel hátrébb csúszik, és az összes elemet is hátrébb csúsztatjuk. Gettel egy adott indexű elemet is el tudok kérni, indexoffal meg tudom kérni, hogy egy elemnek hol van az első előfordulása, last indexoffal hol van az utolsó előfordulása, removeval egy adott indexű elemet tudok törölni, a settel egy adott indexű elemet le tudok cserélni egy másik elemre, és a sublisttel például egy listának a közepét ki tudom venni, tehát az 5-től a 15. elemig megkapok egy listát, ami hát az a részlista. Ezt tudja a lista. Map. Mit tud a map? A map olyanokat tud, hogy kulcsértékpárokat tárol, tehát ez az asszociatív tömb. Ilyen szerintem volt a C++ STL-jében is, tehát ott egy hashmap vagy valami ilyesmi néven ez futott. Hál' Isten Jávában is ez a neve, csak hát a camel case miatt itt ugye nagybetű a hashmap leírás. Kulcsértékpárokat tudunk tárolni, a kulcs bármilyen típus lehet, az érték is bármilyen típus lehet, hát összetett típus, tehát osztálytípus. Azért annyit a Java API az előír, hogy a kulcsnak mutable, tehát változtatható típust nem nagyon illik használni, mert mi van akkor, hogyha beleteszek egy kulcsot, utána azon változtatok, akkor az a hülyén néz ki. Tehát az úgy nem annyira nyerő. De hát ettől függetlenül bármilyen kulcsot tudok használni. Ez a mutable keys, ez a tipikus, amikor az emberek a nevüket megváltoztatják, és akkor rohangálnak az összes hivatalba, bankba, meg mindenhová, hogy akkor új azonosítókat csináltassanak maguknak. Ne változtassunk nevet, jó? Tehát legyen a név az immutable. Ez nem olyan könnyű egyébként, bizonyos esetekben ott az ember nevet változtat, ilyen tanúvédelmi program, meg akármi keretében, de mondjuk ott állja a névcsere költségeit az állam. Jó, de hogyha mondjuk valaki felveszi a doktori címet, az úgy elsőre jónak tűnik, utána 3 hónapon át cseréli le az összes dokumentumát, hogy biztos mindenki tapasztalt már ilyet, hogy... Meg hogyha elveszti, akkor még rosszabb, tehát akkor aztán... Az nem elég, hogyha egy vastag fekete filccel kihúzza, tehát aztán rendőrök nem fogják elfogadni a jogsit, hogyha át van firkálva. Jó. No, alapvetően a mapet azt el tudjuk érni úgy, hogy... Hát mindjárt mutatom a metódusait, de hogyha mi végig akarunk iterálni a map elemein, akkor azt háromféleképpen tudjuk. Végig tudunk iterálni a kulcsokon, végig tudunk iterálni az értékeken, meg végig tudunk a kulcsértékpárokon. Ezt a három dolgot tudjuk megtenni. Na, hogy néz ki a map? A map az egy spéci generikus típus, mert az kulcsokat és értékeket is tárol, és mivel bármely ilyen típus lehet bármelyik, ezért 2 darab template paramétere van, K és V. Hát ez most nem azért van, mert ez magyarul KV, hanem azért, mert a kulcs a key és a V az a value. Úgyhogy ezeket tudjuk tárolni. A kollekcióval közös metódusai az, hogy törölni lehet az összes tárolt kulcsértékpárt, el tudjuk dönteni, hogy két map az azonos értékeket tárol-e, meg lehet nézni, hogy üres-e a mapünk, illetve meg lehet nézni, hogy hány darab érték kulcsértékpárral rendelkezünk. De az ő igazán funkcionális függvényei, azok a put, le tudunk rakni egy kulcsot és egy értéket, tehát egy kulcsértékpárt egy függvényhívással. Hogyha már az adott kulcssal belettéve valami, az fölül lesz írva, tehát az elveszik, a régi értékek elvesznek. Put-all, ahogy a collectionnél volt add-all, itt most van put-all, tehát az összes másik mapben lévő elemet azt átemeljük magunkhoz, illetve egy másolatát. Itt már látszik az, hogy a kérdőjel extends k, kérdőjel extends v, tehát ott egész bonyolult leírás van, de ez csak annyit jelent, hogy olyan mebből tudok átemelni magamhoz, aminek az kulcsai, meg az elemei azok egyébként tárolhatók benne. Tehát ez csak ezért van így. Egy adott kulcshoz meg tudom kérni, hogy milyen elemet tárolok, illetve egy adott kulcsot, és hát a hozzátartozó értéket azt a remove-val törölni lehet. Meg lehet nézni, hogy egy kulcs már szerepele a mapünkben, meg lehet nézni, hogy egy adott érték szerepele a mapünkben, és le lehet kérni a kulcsok, az értékek, illetve a kulcsérték pároknak a halmazát. Ez utóbbinál felhívnám a figyelmet, hogy itt egy map.entry típust használunk, tehát map.entry az, ami kulcsérték párokat így egybe kezel, és ebben ami az érdekes az az, hogy a map interfészen belül van egy entry interfész, tehát a map.entry az ugye egy ilyen belső osztály, vagy belső interfész. Az első alkalommal mondtam, hogy én azt nem szeretem, sőt, talán nem is volt róla igazán szó, hogy ilyenek vannak. Na, ilyet azért lehet csinálni, tehát osztályon belül lehet másik osztályt, interfészen belül lehet másik interfészt. Igazából ez az egyetlen korrekt hely, ahol az egységbezárás miatt használjuk. Tehát itt olyan entrik vannak, amit csak a map kapcsán veszek elő, ezért belül lett definiálva, tehát így egymásba ágyazva. Kérdés. Miért van az, hogy a keyset az egy setet ad vissza, a values az meg egy collection-t? Igen? Így van. Tehát a lényeg az az, hogy ugye kulcsból garantáltan mindegyik egyedi, emiatt azt egy halmazban vissza tudom adni, de az értékek azok lehetnek többször is ugyanaz az érték. Tehát azt nem tudom halmazban, azt csak úgy tudom, hogy egy kollekcióban, amiben ugye, ha egy érték többször is szerepel ebben a mapben, akkor az az érték többször is szerepel majd a kollekcióban. Oké. Okay. Ennek a kollekciónak egyébként van egy plusz leszármazottja, egy sorted map, ami a kulcsokat tárolja szépen sorrendben, tehát amikor én végigmegyek rajta a kulcsokon, akkor végigiterálok, akkor azok sorrendben fognak megjelenni. A rendezés az megint csak olyan, mint a sorted setnél, tehát a kulcsok vagy természetes rendezés, tehát implementálják a compare to metódust, vagy nem természetes rendezés, és akkor nekem kell megadni egy komparátor interfészen rendelkező objektumot, ami két kulcsot össze tud hasonlítani. Tipikus implementációja a sorted mapnek az a tree map, tipikus implementációja a mapnek az pedig a hash map volt. No, ennyi a kollekció keretrendszernek az a része, ami most itt, amivel mi foglalkozni fogunk. Még van egy ilyen fogalom, hogy for each loop, tehát egy ilyen minden elemen végigmenő ciklus. Ez egy viszonylag új dolog a Java-ban, ezt a C-sharpból vették át. A lényeg az az, hogy az iterátor használat az, ahogy én azt mutattam egy korábbi szlájdon, ez a has-next-next-es while ciklusos valami, az akkor jó, amikor remove-ot is használunk, de egyébként túl nagy az overhead-je már, hogy túl koszos lesz a kód, tehát túl sok karaktert kell begépelni. Helyette olvashatóbb, áttekinthetőbb egy ilyen for each ciklus, ami lényegében úgy néz ki, hogy for, zárójelben megadom azt, hogy milyen típusú elemeim lesznek a ciklusváltozók, megadom a ciklusváltozó nevét, kettős pont egy kollekciót, és akkor ez a kollekció, ennek a kollekciónak az elemein végig fog menni a ciklusunk. Minden egyes ciklus törzs futtatásnál egy új elemet fogunk elővenni, az bekerül az i változóba, és azzal azt csinálunk, amit akarunk. Értelemszerűen törölni nem tudjuk, meg ilyesmit nem, de használni tudjuk valamilyen célra. Például itt most kiíratom egy kollekciónak az összes elemét, feltéve, hogy ez a kollekció integereket tárol. Ez a for each ciklus, az alsó blokkban ez látszik, az tömbökön is működik, tehát nem csak kollekciókon, hanem a tömbökre is hasznos. Tudom javasolni a használatát, tehát hogyha tényleg csak az a feladatunk, hogy az összes elemmel csináljunk valamit, de nem érdekel minket az, hogy melyik indexen meg hol vannak, akkor ezzel nagyon szépen olvashatóan tudjuk a megoldást megvalósítani. Na most vannak kollekcióink, ezekbe bele tudunk tenni elemeket, törölni tudunk elemeket, stb. De néha nem csak ezt akarjuk csinálni, ugye rendezni akarunk, mindenki tanult C-ből buborékrendezés, meg quicksort, meg mit tudom én ilyen szörnyűségeket. Ezt nem kell implementálnunk Java-ban. Helyette van egy collections nevű osztály, tehát ez az osztály neve, hogy collections. Ez egy segédosztály, ez a helper class, ez most ezt jelenti. Segédosztály kollekciók használatát segíti ilyen függvényekkel, hogy sort, meg tudunk adni egy listát, értelemszerűen listákat tudunk rendezni, mert ott rögzített az elemeknek a sorrendje. Meg tudunk adni egy listát és egy komparátort, hogy valami spéci módon rendezzem, Tudunk olyat mondani egy listára, hogy reverse, és akkor a lista elemeit fordított sorrendbe rakja. Tudunk olyat mondani, hogy rotate, és akkor a lista elemeit elforgatja. Ez azt jelenti, hogy az utolsó n elemet, azt, vagy distance-nyi elemet azt kiveszi, és az elejére visszateszi, és a többit meg eltolja. És a shuffling az a keverés, tehát meg tudjuk keverni. Tehát, hogyha online pókert akarunk Jávában írni, akkor ezzel a shuffle-lel tudjuk a paklit megkeverni. A paklit egy listába rakjuk, shuffle, és akkor szépen megkeveredik. Aztán van még egy olyan feladat, hogy van egy kollekciónk, előállítottunk egy kollekciót, kaptuk valahonnan a kollekciót, tehát valahonnan szereztünk egy kollekciót, és ezt egy másik modulnak át kéne adni. De azt szeretnénk, hogyha az a másik modul, ami egy másik osztálynak valami metódusa, ez a másik modul, ez nem rontaná el a kollekciónkat. Mit tudunk csinálni? C++-ban mit tudtunk csinálni? Azt tudtuk csinálni, hogy olyan metódusnak adtuk át, aminek konstans paramétere volt, igaz? És akkor a konstans paraméter biztosította, hogy az a metódus az ne tudjon módosítani a paraméteren. Jávában nincsen konstans paraméter, úgyhogy valami trükköt kell alkalmazni. Ez a trükk, ez megint a collections osztálynak egy metódusát felhasználva fog létrejönni. A collectionsnek van ilyen metódus, hogy unmodifiable collection, unmodifiable list, unmodifiable map és unmodifiable set. És ezek a metódusok, ezek paraméterül kapnak egy már létrehozott kollekciót, szetet, listát, valamit, visszaadnak egy ugyanilyen típusú objektumra referenciát, és a trükk az az, hogy ez az új objektum, amit visszakapunk értékül, ez már bárkinek odaadható, és az a bárki, hogyha módosítaná a listát, akkor kap egy exception-t. Jó? Tehát így tudjuk a módosíthatatlanságot elérni. Lényegében becsomagoljuk a meglevő listánkat egy ilyen módosíthatatlan köpenybe, és akkor megvédjük az avatatlan szemek elől. A Jávában vannak utility osztályok, hát ezt nem is tudom ennek mi a magyar neve, tehát ilyen utility osztály, mondjuk talán legjobban magyarra így lehetne lefordítani, tehát utility classes. Ezek olyan osztályok, amiknek nem szoktuk példányait létrehozni, hanem arra, hát most éppen az összes olyan, amiből példányt hozunk létre, mindegy, tehát utility classes, amik valami spéci funkcionalitást valósítanak meg a számunkra. Ezek string tokenizer, vagy tokenizer, vagy nem tudom ezt hogy kell ejteni, tehát string tokenizer arra jó, hogy megadunk neki egy stringet, és akkor egy adott karakter mentén széttöri, el tudjuk tőle kérni mindig a következő string darabot, ami ott a karakter mentén eltört. Van egy kalendár, Gregorian kalendár nevű osztályunk, a kalendár az ősosztály, ez egy absztrakt osztály, Gregorian kalendár egy konkrét megvalósítás, ez a naptár funkciót valósítja meg, ami azt jelenti, hogy egyrészt, ha csak konstruktor hívás, egy default konstruktorral hívjuk, akkor az aktuális idő lesz benne, és hát év, hónap, stb. De olyan plusz funkciókat tud, hogy két dátumot össze tud hasonlítani, melyik van előbb, melyik van később. Hozzáadunk egy dátumhoz 5 hónapot, akkor megmondja, hogy az mikor van, szépen tovább tekeri az évet, hogyha évet váltunk, stb. Meg tudja mondani, hogy adott dátum az milyen napra esik, tehát ezeket a funkciókat fogja nekünk biztosítani. Random. Hát ez akkor kell, hogyha valami véletlen számot akarunk előállítani. A random az okos, mert az nem csak egy mondjuk nullától egyik tartó double tud visszaadni, hanem meg tudunk adni neki olyat, hogy egy nulla és n közötti egészet, tudunk tőle kapni egy double, illetve egy random boolean értéket, tehát nem kell ott trükközni, hogy egy egészet visszakérünk és megnézzük, hogy mi az utolsó bitje, hanem egyszerűen egy next boolean metódussal visszakapunk egy új igaz-hamis értéket, tehát ezekre jó. Illetve van benne egy Gauss eloszlás is, tehát tudunk egy új Gauss eloszlású véletlen számot megkapni. Gauss eloszlás, ez a valszám az lesz? Volt? Van. Most van? Ó, de jó, hát akkor ez egy külön öröm az a tárgy. Abba volt már Gauss eloszlás? Normál eloszlás? Lesz. Jó, hát akkor ott mindenki megtudja, az micsoda, és akkor innen már használni is tudja. Tehát nem kell otthon kockákat dobni ezerszer, és akkor abból előállítani valami eloszlást. Jó, van a scanner nevű metódusunk, vagy osztályunk. Ez a scanner, ez nem a klasszikus vagy az a fénymásoló, ami nem ad ki papírt, ugye ez a scanner. Ezt mondtam talán szerdán is. Tehát a scanner az nem ezt csinálja, hanem ez segít abban, hogy be tudjunk input streamből olvasni sorokat, stringeket, tehát ez erre lesz jó. És van egy math és strict math nevű osztály, ami pedig arra lesz jó, hogy ilyen színusz, koszinusz, tangens, mit tudom én, hát ezeket a kedvelt trigonometriai függvényeket, exponenciális, hatványozás, gyökvonás, logaritmus, ezeket tartalmazza. Különböző konstansokat, e, pi, stb. Azok benne vannak. Hát ez lett volna a util része, tehát kollekciók, meg a kollekciókhoz tartozó egyéb dolgok. És akkor itt a maradék időben szeretnék a szálkezelésbe kicsit belecsapni. A szálkezelés az egy olyan érdekes dolog, hogy hogyan tudunk párhuzamos alkalmazást írni Jávában. Tehát egy Jáva alkalmazást, ami párhuzamosan futtat több metódust egymás mellett. A maga a motivációnk az ugye az, hogy egy egyszálú alkalmazásban, hogyha több dolgot is meg kell csinálni, hát akkor azokat vagy egymás után csináljuk, vagy ha egymás mellett kell, akkor nekünk kell ott trükközni, hogy éppen melyiknek melyik utasítását hajtsuk végre. Ez nem könnyű, nem triviális, helyette sokkal egyszerűbb, hogyha tudunk definiálni külön-külön metódusokat, és akkor azokat egymás mellett el tudjuk indítani, úgyhogy párhuzamosan fussanak. Erre fog támogatást nyújtani nekünk a szálkezelés. Jávában az implicit módon be van építve, tehát a Jáva nyelvi szinten támogatja azt, hogy párhuzamosan tudjunk metódusokat futtatni. Hogyan történik ez? Van egy thread nevű osztályunk, meg van egy runnable nevű interfészünk, ez a két alap osztály, illetve egy alaposztály, meg egy alapinterfész, amit használni tudunk. A szálak, hogyha futnak, akkor a memória közös, tehát a szálak, azok ugyanahhoz a heaphez férnek hozzá, hogyha van egy kollekcióm, amit mind a két szálnak odaadtam a referenciát, akkor mind a két szál tudja a kollekciót szépen módosítgatni, hozzáadni, levenni belőle, tehát párhuzamosan elérik ugyanazt a memóriát. Maga a szál az ugye azt jelenti, az egy végrehajtási sorozatot jelent, tehát igazából a szálra úgy kell képzelni, hogy ő az, aki végigmegy a metódusokon, belép a metódusba, végrehajtja az utasításokat, meghívja a másik metódust, végrehajtja az utasítást, tehát ő az, aki lényegében a processzort használja. De hogyha több szálunk van, akkor világos, hogy egy processzoros rendszernél ez, hát vagy az egyik szál, vagy a másik fut, ilyenkor valami ütemezés fog végrehajtódni. Operációs rendszerekből ezt majd mindenki szépen megtanulja. Az is jövő fél év, ugye? Vagy az negyedik fél év az opre. Tehát ott majd ennek a részletezése meg lesz. Most elég, hogyha annyit tudunk, hogy szálakkal tudunk olyan alkalmazást csinálni, amiben párhuzamosan több metódus is szépen futni tud. Természetesen ahhoz, hogy ezek futni tudjanak, ahhoz hát plusz dolgot nem nagyon kell csinálnunk, de hogyha ők olyan erőforrásokat használnak, amihez mind a két szál hozzáfér, vagy több szál is hozzáfér, akkor valahogy azért biztosítani kell, hogy egyszerre csak egy használja azt az erőforrást. Tehát mondjuk van egy nyomtatóm, és a nyomtatóra szeretnék nyomtatni, és több szálból fut az alkalmazásom, és mindegyik nyomtatna, akkor valahogy meg kell oldani, hogy egyszerre csak egy nyomtasson, különben elég hülyén fognak a dokumentumok kinézni. Tehát hogyha ugye ott egyszerre többen irkálják. Hogyan néz ki ez a Java szálkezelés? Hát úgy, hogy csinálunk egy osztályt, aminek van egy run metódusa, ebben implementáljuk a szálnak a működését, innen persze hívhatunk más metódusokat, és akkor a szál az ott fut a másik metódusban. Úgy kell elképzelni, mint a main metódus az a programunkat indítja el, a run, az pedig a szálunknak a futókódját tartalmazza. Tehát ami a programnak a main, az a szálnak a run. Ahhoz, hogy a szál elinduljon, ahhoz azonban nem a run metódust kell meghívni, hanem a startot. Ha a run-t hívjuk meg, majd laboron lesz erre példa, hogyha a run-t hívjuk meg, akkor nem fog új szál elindulni, hanem a meglevő szálunk fog a run-ba belépni. Ha a startot hívjuk, akkor viszont az a szál, aki a startot meghívta, az nem lép be a szálba, hanem egy magától független szálat indít, az fogja a run-t végrehajtani. Rendben, tehát ott lesz párhuzamosa a futás. A startban fog elágazni a működés. Magyarul ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy metódusunk, amiben egyszer csak meghívunk egy szálnak egy start metódusát, és akkor fut tovább a metódus, de ezzel párhuzamosan a szálunk elindul, és a run metódus is elkezd futni. Jó? Tehát így fog a dolog megvalósulni. Honnan kell származtatni azt az osztályt, ami a run metódust megvalósítja? Vagy a thread osztályból, vagy a runnable interfészt kell megvalósítani. A kettő között annyi a különbség, hogyha a threadből indítom, akkor azt mondom, hogy my thread extends thread, tehát a leszármazottja a threadnek, és hát lesz egy rán metódus, ez pirossal ki van emelve, és ebben az osztályban most azt csinálom, hogy ha létrehozok egy objektumot, meg kell adni, hogy meddig fusson, egy i paraméterem van, és akkor a rán metódus az nullától, hát eddig az értékig el fog futni, és kiírja az értékeket szépen egymás után. Most ez egy ilyen kis butaszál. Hogyan tudom elindítani? Azt mondom, hogy mythread mt egyenlő new mythread 1000, és akkor a start metódus hívására elindul a szálam. Ha nem hívom meg a start metódust, akkor nem indul el a szál, tehát a starttal tudok indítani. Ha én utána létrehozok még egy szálat, és annak is azt mondom, hogy start, akkor az a másikkal egy időben fogja kiírni a számokat. Rendben? Tehát itt lesz a párhuzamosság. Mi van akkor, hogyha én nem tudom az extends-t meghívni, mert egy másik osztályból már származok, és ugye csak egyszeres öröklés van, akkor implements runable, ezzel jelzem, hogy nekem van run metódusom, a runable interfészben a run metódus van definiálva, ettől eltekintve minden ugyanaz a két osztályban, viszont akkor nem lesz a mythreadnek start metódusa, mert csak a run-t örökölte, vagy valósítja meg a runable-ből, hanem helyette egy sima thread osztályból kell egy példányt létrehozni, annak értékül adjuk konstruktorban a saját objektumunkat, és amikor ezt a szálat elindítjuk starttal, akkor ő majd átadja a vezérlést az objektumunknak. Tehát ez egy ilyen delegálós megoldás lesz. Az, hogy egy szál így van elindítva, vagy a másik módon, utána a futásban ez már nem fog látszani, tehát ugyanaz fog történni. Jó, mit tudok a szállal kezdeni, milyen metódusokat tudok elérni? Hát láttuk, a run az a belépési pont, abban tudom implementálni a kódot, illetve az innen meghívott metódusok fogják hát a vezérlést átvenni. Start. Ezzel a metódussal tudom magát a szállat elindítani úgy, hogy párhuzamosan működjön, tehát ez a szál elindítását, elindulását kiváltó metódus. Van egy yield nevű metódus, amiről annyit kell csak tudni, hogy ha egy szál meghívja a yield metódus saját magán, akkor ezzel jelzi az ütemezőnek, hogy mást is beszabad engedni a processzorhoz. Tehát ez a lemondok a processzorról. Yieldet mai világban nem kell igazán foglalkozni vele, mert az ütemezők most már nem igénylik. Sleep. Na hát ezt viszonylag sűrűn használjuk. A sleep metódus arra való, hogy a szálat elaltassa, tehát egy adott ideig, amit megadunk a sleepben, itt meg tudjuk adni millisekundumban a várakozási időt, illetve plusz még nanoszekundumban is, hogyha nagyon precízek akarunk lenni, akkor garantált, hogy legalább ennyi ideig a szál futása felfüggesztődik, és utána tudja majd folytatni a működést. Tehát ezzel tudunk ilyen várakozást rakni a rendszerbe. Van egy interrupt nevű metódus, ezt a szálon tudom meghívni kívülről, a szál objektumán keresztül. Száll objektumának azt mondja, hogy interrupt, akkor hogyha ő mondjuk sleepben van, egy sleep metódust hívott meg, és éppen ott alszik, akkor jól fel lesz ébresztve, a sleep visszatér egy interrupted exception-nel, és folytatja a szála futását. Na van egy join nevű metódus, a join az, ugye az valami találkozást jelent, vagy valami ilyen összeillesztést, az a join. Ugye ez hát a joint is ebből fakad, hogyha valaki járt Amsterdamban. Hát a barátkozást segítő dolog. Join-nal meg tudjuk mondani, hogy mennyi ideig várunk egy szára, és addig felfüggesztődünk. Ha várunk egy szára, az azt jelenti, hogy az a szál, aminek a változóján meghívjuk, a referenciáján meghívjuk a join metódust, az a szál ugye valahol fut. A mi szálunk, aki várni akar a join hívással, az pedig addig várakozni fog, amíg a másik szál véget nem ért. Mit jelent a végetérés? Az, hogy az ő run metódusa visszatér. Ha a joinba megadunk egy időintervallumot, egy timeoutot, akkor fog véget érni a join, hogyha a timeout lejárt, vagy a másik szál megdöglött. Tehát igazából a join az ilyen a másik megdöglésére váró függvény. Akinek a döglésére várunk, arra hívjuk a join metódust. Jó? Tehát ez erre való. És van egy set daemon metódus, az arról csak annyit kell tudni, hogy a virtuális gép akkor fog leállni, hogyha az összes szál véget ért, kivéve, hogyha egy szálnak azt mondjuk, hogy set daemon, mert akkor az ő megállására nem fog várni a virtuális gép, akkor is megdöglik, akkor is leáll, hogyha az a szál még fut. Tehát erre jó a daemon szál, tehát ez egy kevésbé fontos szál a daemon szál. És a szálaknak be lehet állítani, illetve le lehet kérdezni az ID-ját, ezt a rendszer adja a szálnak, be lehet állítani, le lehet kérdezni a nevét, be lehet állítani, le lehet kérdezni a prioritását, Igazából a standard Java implementációban ennek nincs jelentősége, mert minden szál egyforma prioritáson fut, és meg lehet kérdezni, hogy az adott szál az démon vagy sem. Meg lehet kérdezni, hogy a szál még fut-e, is alive, meg lehet kérdezni, hogy mi az aktuálisan futó szál. Tehát az a metódus, amiben kiadjuk azt, hogy thread.currentThread, ugye ez egy statikus metódus, az visszaadja annak a szálnak a referenciáját, akiből, aki végrehajtotta ezt az utasítást. GetThreadGroup, vissza tudjuk kérni egy szálnak a csoportját, erről ennél többet itt a szálcsoportokról nem akarok beszélni, mert messzire visz, illetve meg tudjuk kérdezni, hogy adott csoportban hány aktív szál van. Ez a két utolsó metódus, ez nekünk lényegében nem fontos. Amit még kéne itt a szálról tudni, aztán mára berekeztjük az ülést, az az, hogy egy szálat leállítani, hát vagy úgy tudunk, hogy a run metódus véget ér, vagy én kívülről őt ki akarom lőni. Hogyan tudok egy szálat távolról kilőni? Hát úgy, hogy a szál referenciáján meg kell hívni a stop metódust. Na most a stop metódus, ami gyárilag létezik, ezt nem ajánlja a rendszer, meg nem ajánlja a doksi, hogy hívogassuk. Tudnék, hogyha a stopot meghívjuk, akkor az a probléma áll fenn, hogy esetleg beragadnak erőforrások, amiket a szál fog, és nem fogja a szál felszabadítani. Úgyhogy a gyári stopot ne használjuk. Ha olyan szálat akarunk csinálni, amit meg lehet állítani, akkor azt egy flaggel tudjuk megtenni. Tehát itt van a stop signal nevű flagünk. A stop signal az alapból false, a konstruktorba false-ra állítjuk, a stop metódust felüldefiniálva true-ra állítjuk, és akkor belül a szálunk futásánál itt most éppen egy végtelen ciklus, vagy hát egy ciklus van, ami annyiszor fut le, ahányszor csak le tud, egész addig, amíg a stop signált be nem állítjuk true-ra. És még egy dolog, ott a stop signál előtt van, hogy private volatile boolean stop signal, ugye ez ott az első sor, ez a volatile kulcs szó, ez talán a volatilitás az ilyen gazdasági hírekből ismerős lehet, jelentsen is bármit, ez ilyen sérülékenységet jelent. A volatilitás, mennyire volatilis valami, az azt jelenti, hogy mennyire változékony. És itt a változékonyságot azért kell megadni, hogy a fordító ne optimalizálja ki ennek a változónak az ellenőrzését, hiszen a run metódusban, hogyha én nem nyúlok a stop szignálhoz, akkor gondolhatja a fordító, hogy hát mivel nem módosítjuk, ezért elég egyszer kiértékelni, úgysem módosul. Ezzel ugye gond lesz, mert egy másik metódusból viszont tudom módosítani, és akkor hát egy végtelen ciklushoz jutnék, hogyha ezt kioptimalizálnánk. Csak annyit szól a fordító, vagy ez annyit mond a fordítónak, hogy ne optimalizáld ki ennek a változónak az értékét. Mindig, ahányszor lekérjük a forráskódban, annyiszor azt a bytecode-ban is le kell kérdezni. Jó? Itt most abba hagynám. Jövő pénteken innen folytatom a kölcsönös kizárásnál, tehát hogyan lehet szálakat kezelni. Ha ez a téma most nem volt teljesen világos, lesz olyan laborunk, ahol a szálkezelést mindenki gyakorolhatja, és ott látszani fog, hogy hogyan kell. Jó? Köszönöm szépen a figyelmet, mára ennyi volt, és kellemes hétvégét kívánok. Köszönöm szépen.